Szervusztok, kedves hallgatók, a Metihetevel podcastot halljátok, a 66. csupa mobiltelefon adást. Én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc.
Én pedig Gáspár, és egy kicsit taknyolok.
Egy unalmas adásnak unalmas felvezetés kell, de hogy azért lett ennek a címe csupa mobiltelefon, mert hogy hát nem is akarom én mondani, inkább megkérem Gáspárt, hogy ő maga idézze vissza a saját állítását, amit tegnap este tett, vagy tett nyilvánossá. Mit mondtál tegnap este, Gáspár?
Feltételezem, hogy hisztisztem amiatt, hogy csupa mobiltelefon lesz az adásban.
Pontosan. Ez történt. Valamint a kiégés szót is felvillantottad, de igazándiból az volt a te bajod, hogy már megint csupa mobiltelefonos témánk van, és hát ezúton szeretném jelezni, hogy lényegében egyetlen mobiltelefonos témánk sincsen, ami az, az sem az. Úgyhogy...
Viszont a napról napra változó, de lényegében változatlan kütyű hírekkel kapcsolatos kiégéssel szemben van egy remek álláshirdetésünk mindjárt.
Hát az az álláshirdetés egészen csodálatos, és valahogy én érzem azt, hogy az álláshirdetés és az űrrovatunknak az első híre, azok valami módon kapcsolódnak egymáshoz, bár elsőre nem olyan könnyű felfedezni a kapcsolatot, de hát az, hogy egy természetesen amerikai úriember barkácsolt magának egy űrruhát, az egészen hibátlan.
Mert de hogy ez történt. Féltudulás őrült, tehát azért ez senki nem veszi annyira komolyan, talán, hogy ezzel kimerészkedjen akár a napra is.
Hát annyiban nem teljesen, hogy ugye nem arra barkácsolta ezt magának, hogy bármikor jól jöhet az embernek a nagyszobában, hogyha van egy űrruhája, hanem hogy ilyen magas légköri balonrepüléshez kívánja ő ezt használni, vagy kívánta, ez mondjuk nem derül ki igazán a cikkből.
Ez egy ilyen hobbista ruha. Nagyon érdekes, volt egyébként a mostani kedvenc podcastemben is egy rész, majdnem teljesen erről, a 99% Invisible-en megint eljúztatták ezt az embert, és most jött szembe megint. Azért is rakom be ezt az örökzöld hírt. $2,000-3,000 összehozott magának egy olyan űrruhát, ami egyébként olyan 30,000-be szokott kerülni, mert ugye az ilyen nagy monolitikus szervezetek, mint a NASA nem igazán tudnak hatékonyan működni így ár szempontjából.
Uh-huh. Ebben a cuccban gyakorta túl is él a magas légkörben? Vagy csak tévízéshez hordja, amikor a Armageddont adják?
Egyelőre még csak tesztek voltak, ilyen víz alatt, meg ilyen nagy nyomású...
Ilyen barokamrában volt.
Ez a neve magyarul, barokamra?
Igen.
Ez nem a második mentőmegyen. Viszont a Copenhagen Suborbital az, ami a legjobb név. És gondolkoztam, hogy ilyen, hogyha űrcégem lenne, vagy űrutazásra foglalkozó vállalatom lenne, akkor még a Csepel űrművek lenne jobb.
De... Igen.
Semmiképpen nem szabad egyébként magyar várossal ilyen idegen szót párosítani, mert olyan, mint egy amerikai foci csapat lenne, tehát Ózd, Rákec, vagy bármi hasonló, az úgy nem adja.
Viszont magáról a ruháról szerintem talán az mondja a legtöbbet, hogy ez egy ilyen, hogy a cikkben így a fontosabb elemeiről lehet olvasni, és így például a biztonsági rétegekről, mert hát ilyen ruha az mindig több réteget tartalmaz, ez a ruha is 4 különböző rétegből áll, nem biztos, hogy jól fogom fordítani, de hogy az a lényeg, hogy ez a 4 rétegből a legbelső az egy ilyen polipropilén long john, az a melegítő?
Az a jégeralsó.
Vagy a jégeralsó, tehát egy polipropilén jéger ruha, aztán utána egy öreg búvár ruha, ilyen búvár gumiruha, aztán egy szemetes zsákból előállított ilyen jumpsuit.
Kezeslábas.
Kezeslábas, és az egészen kívül egy ilyen narancssárga, tűzálló, hát nagyon szellemes az angol szó coverall, ami olyan, mint az overall, csak ez a mindent fedő coverall.
De most viszont megfogtál, hogy mi a különbség a coverall és a jumpsuit között, mert ezt a diszionívának tudtam.
Valószínűleg az, hogy mondatban kétszer ugyanazt a szót nem jól leírni, még angolul sem.
Lehet. De minden esetre az, hogy a 4 rétegben van egy jéger réteg, egy búvárruha réteg, aztán egy szemetes zsák réteg és egy tűzálló ruha réteg, az egészen hibátlan, és ebből is látszik, hogy a költségcsökkentés legfőbb alapja az az volt, hogy lényegében ilyen szemétből kialászott dolgokból építette a űrruha jelentősebb rendszereit.
És ezzel vissza is értünk egyébként a 80-as években, ahol indultunk az adással, mert hogy a Szellemírtóknak volt pont ilyen cuccuk nagyjából.
Egyébként igen. Na de a 80-as évek, a kedvenc álláshirdetésünk a héten, és én valamelyik korábbi adásban ezt már emlegettem, hogy, ez, hogy van egy ilyen revival, régi programozókat keresnek.
Igen, akik még nem teljesen szenilisek, vagy nem teljesen kiégettek. Most éppen PDB-11 assembly programozóra van szükség. Ha felvesznek, akkor ez 2050-ig egy stabil állásnak tűnik.
És egy nagyon durva magas fizetésnek.
Nagyon durva, tehát gyakorlatilag csillagászati összeget tudsz megnevezni, és ők pislogás nélkül, szemremelés nélkül el kell fogadják. Ugyanis atomerőműnek a mainframe-jét kell, minikomputerét kell.
A karbantartó robotokat, az atomerőmű, egy kanadai atomerőműnek a karbantartó robotjait vezérli egy PDP-11-es számítógép, és ezeket kéne programozni. És hát azért azt mondjuk el azoknak a hallgatóknak, akik, hogy is mondjam, csak nincsenek familiáris viszonyban a PDP-11-essel, az egyáltalán nem lenne csoda, mert ez még egy olyan rekszekrénybe helyezhető doboznak látszó tárgy, aminek az elején van mondjuk 30 darab ilyen billenőkapcsoló. És a beviteli eszköz hozzá, illetve az input-output eszköz, inkább mondjuk így, az egy elektromos írógép és egy matrix printer összeépítve. Szóval ez egy igazán régi cucc.
Ez a 70-es éveknek a csúcs technológiája, ez az a gép, amin a Unix rendszer megszületett.
De ez már az olcsó gép volt, ezért használták az egyetemeken, voltak drágább és nagyobb vasak. Ettől függetlenül viszonylag kevés működik manapság már belőlük.
Az utolsókat a 90-es évek elején építették, ami így számomra teljesen sokkoló, hogy akkor még volt rá kereslet.
Nem tudom, hogy két
évente. Biztos azt is azért építették pontosan, hogy a kompatibilitást biztosítsák olyan mission critical alkalmazásoknak, mint például egy atomerőmű, akik nem cserjebedélik, csak úgy össze-vissza folyton a gépeiket. Itt vannak például ezek a kanadaiak, akik mint egy olyan 70 évig ugyanazt az egy számítógépet fogják használni. Ugye egyébként a vadászgépekkel meg az űrhajókkal van még így, hogy azokban is ilyen 10-15 éves számítástechnika szokott lenni általában, mert akkor kezdték a tervezést.
Viszont egyébként akartam nektek mondani azt, és ilyen twitteres ajánlat is, hogy ezeket a régi arcokat, akik ezeken a rendszereken dolgoztak, ezeket még meg lehet találni, élnek, csak maximum rohadt sok pénzt kérnének az, hogy annyira unalmas dolgot csinálnak, mint egy atomerőmű karbantartása. Ez elmúlt 2-3 hét valamelyikében bukkantam arra rá, hogy Bob Metcalf, aki nagyon sok minden mellett az Ethernetnek az apukája, nagyon lelkesen twitterezik, és legutoljára például azzal hencegett el, hogy kipróbálta az iPhone-os távirányítós csótányt, és ez mennyire jó.
Teljesen jó. De egyébként szerintem nem is olyan rossz így nyugdíj előtt még egy ilyen kis 2-3 éves nekirugaszkodással gyűjteni annyi pénzt, amit az egész korábbi életedben gyűjtöttél, azzal, hogy így mondjuk hetente egyszer bekukkantasz a munkahelyedre, és egy dologra figyelsz igazán, hogy a vállad fölött senki ne lessen, amikor gépelsz.
Hát egyrészt, igen, másrészt mondjuk Metcalfnál az pont nem merül fel, a Freecom volt az ő cége, ami azt hiszem ki nem szállt belőle.
Nem én se rá gondoltam, hanem sokkal inkább az atomerőműben programozó PDP-11-es assembly kódírókra.
De tök jól meg lehet tudni. Remekül van dokumentálva, otthon is meg lehet tanulni, vannak szép emulátorok.
Igen, egy PDP-11-es már majdnem mindenen lehet futtatni, talán még Nokia Buta telefonon is. A vas elég kell legyen.
Na és ki hozta nekünk a Keiki Okahonuát?
Én Gáspár gyanítom mögötte, nem írtam volna be mögé a havai nevét ennek a csodás cuccnak.
Azt én írtam be, de lehet, hogy én hoztam az egészet, most jut eszembe.
Ezt te hoztad az egészet.
Na, de kínos. Lehet, hogy ki is kéne húzni, de mindegy, most már hamar itt belekezdtem, mert hát havai néven említettem a NASA-nak egy új eszközét, amit a napokban tesztel, ami konkrétan repülőcsészehaj. Olyan igazi, régi vágású repülőcsészehaj, de olyan ráadásul, aminek a közepéből kinyúlik egy sugárhajtóműre emlékeztető kályhacső.
Egy hajtómű, igen.
Ami az is egy hajtómű. És ez ugye arra volna való ez a szerkezet, hogy a Marsra nagyobb terheket is le tudjon szállítani, azzal, hogy lefékezi azok zuhanását landolás közben, és ehhez valamilyen ejtőernyőt, meg valami felfújódó dolgokat használ.
Kicsi ejtőt. Azért azt mondjuk el, hogy ő 36 méter átmérőjű ejtőernyőről beszélünk. Vannak kisebb magyar falvak.
És most kipróbálták ezt az eszközt. Azt hiszem 18 ezer láb magasba durrantották fel ezt a kütyüt, hogy aztán onnan lepotyogjon valahol Hawaii fölött, ezért is van neki ilyen vicces Hawaii neve. És a teszt félig sikerült, félig nem, tehát igazi teszt volt, amennyiben nem nyílt ki teljesen az ejtőernyő, és ezért jó alaposan, szigorúan csapódott be a tengerbe a cucc, de túlélte azt hiszem, úgyhogy vihetik megint fel.
Illetve nekem van a névhez kapcsolódó még egy linkem, azt ma reggel láttam a War is Boring-on, hogy mostanában vizsgáljuk felül, vagy vizsgálják felül a világot, hogy hol vannak rasszista, szexista, stb. Elnevezések, és azt, hogy ki lehet-e építeni. És például a Redskins nevű amerikai foci csapat, az küzd minden erőkkel, hogy nem is úgy van az, a részbőrül az egy teljesen oké szó, nem nagyon fognak ezzel sikerrel járni. És egy opedben elővették az amerikai hadsereget is, hogy a különböző Indian nevű helikopterei, azok nagyon gázok, és kapjanak már észbe. Amire a War is Boring-nak az írója nagyon szépen lebontotta az egészet, mert hogy az indián törzseket általában megszokta a hadsereg kérdezni, van erre egy jó kis formanyújtat, hogy minden szírszar meg szabályozás, hogy hogyan lehet elnevezni egy helikoptert. És olyannyira megszokták kérdezni a törzseket, hogy volt olyan, amit meg is áldottak olyan helikopter. Erről vannak fotók a linken, majd benne lesz az adásnaplóban is. Egészen csodálatos. És hogyan alakult ki ez, és miért gondolta azt az egyik ilyen helikopteres pionír, hogy a különböző típus számok és a hülye mindenféle flyra végződő nevek, azok nem jók egy harci helikopternek?
Hát megjegyezhetetlen, hogy kell egy név, minden repülőnek kell egy név. Szegény névtelen, borzasztó lenne neki. Na jó, de oké, értem.
Hoverfly volt egyébként, ami után úgy döntött ez az ember, Hamilton House-i, hogy ez így ebben a formában nem folytatódik, hanem találjunk valami normálisat.
Aha. Miért is akartam ide kötni én azt, amit ide akarok kötni? Mert valahogy az volt, hogy ha már nevek, de most ezt nem tudom miért, de mindenképpen ide tartozik. Ja, persze a War is Boringhoz, vagy arra jutott eszembe, hogy Lajos nevű olvasónktól kaptunk egy csodálatos linket, amit mindenképpen szerettem volna megidézni itt az adásban is.
Atya úristen, hétszentség!
A Wings of Russia című YouTube channelt ajánlotta nekünk, ahol orosz dokumentumfilmeket lehet látni, jó részt amerikai feliratokkal, angol nyelvű feliratokkal, na ezt akartam mondani, ami arról szól, hogy bemutat különböző orosz, illetve szovjet haditechnikákat, de repülőtől az ekranoplánon át a golyószórókig, és hát csodálatos, tényleg sírni kell hozzá. Nagyon, nagyon tudom ajánlani, hogyha már a múltkor a War is Boringot ajánlottuk, akkor most a Wings of Russia-t úgy szintén ajánljuk Lajossal kart-karba öltve.
Azt hiszem, holnapra már nem tudok szabadságot kivenni, pedig de jól néz ki az Istenem. És 18 rész, részenként 50, közben kaja, egy napba pont belefér. No, van egyébként nekem egy űrhírem.
Egy utolsó. Pedig,
hogy igen, és ez a csodálatos világban élünk része is van neki, mert ha élőben lehetett nézni a OCO-2 nevű űreszköznek a felbocsátását, és nekem nagyon tetszik, ahogy a NASA rákattant arra, hogy minden rakéta kilövés streamen élőben, úgyis lesz 1000-2000, 10000, 100000 ember, akit érdekel az, hogy megint egy rakéta felmegy a levegő égbe. És néztem, és rakéta és lángcsóva is felment az égbe, és rohadt jó érzés volt. Élőben biztos még sokkal jobb megnézni. Maga a cucc, amit fellőttek, az meg a Orbiting Carbon Observatory 2, aminek az első verziója az nem annyira jutott fel a levegő égbe 2009-ben, hanem inkább leesett vissza a fenébe, mert valami történt a rakétával. És ez 2 évig fogja figyelni polár orbiton keringve a Földnek a légkörét, illetve azt, hogy a széndioxid meg a különböző üvegházhatást okozó gázok, azok mit csinálnak, és ebből majd lehet előrejelzéseket, meg modelleket, hogy minden nagyon izgalmasat gyártani.
Hát ez borzasztó izgalmasan hangzik.
Az iroda a Kerbal divíziója is élőben nézte végig a közvetítést, és így csodálkoztunk rá együtt, hogy és ezt fogja csinálni, és fú, most... Tehát így nyilván tök más a Földnek a mérete a Kerbal bolygójához képest, és ezért más szögben kell felmenni, de azért így nagyjából sejtettük meg, úgy érezhettük egy pillanatra, mint hogyha értjük, hogy mi történik, meg hogy hogyan alakítja a pályáját, meg hogy milyen orbitra fog menni. Ami érdekes még, hogy ez az Afternoon Train nevű, tehát a délutáni vonat nevű műhold konstellációba fog csatlakozni. Ez az 1, 2, 3, 4, 5, 6. A kocsi ebben a délutáni vonatban. Ez az első, amelyik megjelenik az égen mindig, és ez követi 5 másik műhold.
Tehát ez azt jelenti, hogy egy kupacban utaznak?
Ezek egy kupacban utaznak.
Aha. És kellett, mit kérdeztem?
Lehet látni?
Lehet.
Gáspár, vagy csak úgy vannak.
Na, ott még nem tartok.
És a Kerbában nincsen benne?
Nem, hát a Kerbában az van benne, amit te felraksz.
Ja, igen, amit te építesz.
Tied az ég, magadnak építed.
A Kerbában nincsen egyébként olyan, hogy is mondjam, csak mozgalom, hogy a lelkes versenyzők megépítik az egyébként létező, ismert földön használatos eszközöket?
Nyilván van, meg nagyon kiterjedt modder community van, tehát alapból leginkább a Space Shuttle és űrprogramhoz hasonlító elemek vannak a Kerbalban, de vannak letölthető modulok, tehát le tudsz tölteni orosz űrprogramosokat is, meg a SpaceX-nek az űrhajóit is tudod leszedni, vagy ezt ez konkrétan a McDonnell Douglasnek egy rakétájával ment fel, ha jól emlékszem.
Valami launch konzorcium, de nem emlékszem a nevére.
De egy ilyen old school, tehát a 90-es évek óta használt rakétát használt fel.
Hol old school? Nézzük, hogy miket használnak az oroszok.
Az bevált, az így, de azzal nem kell foglalkozni.
United Launch Alliance egyébként. Alliance. No de, vannak színes híreink, és hát rögtön egy olyan, hogy el is mesélem nektek az olvasmány élményemet 2,5 mondatban. Annál inkább, mert van erre egy másik podcast, ahol akkor mit fogok majd mondani, ha ennél többet beszélek. A GTA-nak a történetére olvastam egész héten. Van egy egészen jó könyv, egy olyan újságíró rakta össze, aki nagyon sokáig interjúzott különböző GTA-s emberekkel, és aztán úgy döntött, hogy a 200 alapcikk mellé még kihoz egy könyvet is belőle.
Ez a Grand Theft Auto?
Igen.
Aha.
És a mindenféle botrányokat veszi végig, meg a harcot Jack Thompsonnal, meg az összes többi. És amikor ma reggel elfogyott a könyv, akkor bent a cégnél bekapcsoltam a számítógépet, és rögtön láttam a hírt, hogy Lindsay Lohan beperelte a GTA 5 miatt a Rockstar Games-et, mert hogy állítólag leklónozták őt a játékban. És úgy éreztem, hogy atyavosan ez a történet nem ért véget, csak lerakott valaki egy pontot a végére, hogy ki lehessen adni a könyvet. Ismét vannak emberek, akik egy videójáték céget perelnek azért, mert van benne valami.
Hát, na jó, de tehát, hogyha azért a bulvár főszereplőnőre igencsak hasonlító karakter jelenik meg a játékban, akkor azt végül is joggal perel, nem?
Dehogy is.
Paródia. Annyira védi a nem tudom, hogy is alkot meg kiegészítésünk, az állat.
A másodikat. Nem, bocs, az első. Nyilván hülyeséget mondok, mert a második az a szabad fegyverviselés.
Az Lindsay Lohanra érvényes, ő vihet magával fegyvert, amikor pereskedik, vagy valami.
Igen.
Na mindegy, de nem egy esélyes szerintem az, hogy ez a perc be fog jönni, de mindesetre ügyesen végigjárt a teljes játékos sajtót.
Akkor ez csak egy egyszerű PR fogás volna, mint oly sok minden, amiről találkozunk?
Szerintem igen. Ez vagy ez, vagy tényleg valami apró pénzes settlementben reménykedik. De hát ez nagyon nehéz mondjuk elképzelni, hogy a Rockstar bárkinek fizetne pénzt.
Ha már a fejlesztőjének se.
Ó, 10 éve vádolják őket bele, és azóta sem fizetnek. Egyszer csak kihúzzák ennek a gonosz pletykának a fogát.
Nem tudom, én fizimiskám megjelenne egy játékban, én is biztos hiszt is lennék, hogy ez az engedélyen nélkül történt, hogy még rosszabb, mondjuk a gyerekeim megjelennének egy játékban, mint tudom is én, valami zombi áldozatok.
Akik nem közszereplők, és akkor arra megint másként vonatkozik ez az egész dolog, de ez nekem egyértelműen hiszének tűnik.
Uh-huh. Lázár János megjelen a GTA-ban, mit szólnál?
Na például, tényleg, mit szólna ő? Hát ugye én mit szólnék, az kirúgatnék egy-két főszerkesztőt, de az nincs semmi ahhoz képest, hogy mit szólna Lázár János. Ugye, nem, sose tudhatjuk.
Sosem tudhatjuk, meg attól tartok, hogy ebben itt fogunk beleszakadni.
Apropó híres emberek paródiája, közben betöltödött a Double Hitler nevű játék a másik tabon. Nézem, hogy mi eszi meg a CPU-t. És ez egy kattintgatós buta játék, amiben két nagyon alacsony kisrác egymás vállára állva, egy ballonkabátot magukra gombolva és bajuszt rajzolva Hitlert játszanak és festeni próbálnak.
Tehát ez egy Hitler szimulátor?
Igen. Nagyon, nagyon autentikus. Olyan, mint a QVOP, a QWOP nevű játék, ami volt, amiben egy sprintert lehetett irányítani a QVOP billentyűk megnyomásával, amivel egy furcsa, pontosnak tűnő, tehát ízületenként tudtad gyakorlatilag mozgatni a testét, és ettől ilyen kígyószerűen mozgott, mert sehogy sem úgy, ahogy, úgy működtek a kontrollok, ahogy feltételezted. Itt ugyanez csak gyerekekkel és bajuszos Hitlerrel és ecsettel.
Volt a csókolózás szimulátor, az is hasonló volt, kínos egyébként, úgy emlékszem.
Ó, igen, a csókolózás szimulátor, az annyira szerettem.
Azt mindenképpen linkeljétek be, hogyha lehet, azt én szeretném kipróbálni.
Egy ott van rossz játék, nyelveket irányítasz benne. Ugye, hogy?
Igen, igen, ez vadul hangzik.
Itt van a Realistic Sing Simulator.
Jó, hát az ezt képzelni, mindenki magani.
Linket keres, van egy nagyon gyors hírem, mégpedig az, hogy a HP egy olyan innovációt dolgozott ki, amely innovációra eddig nem volt példa egyébként. Feltalálta azt a ventilátor nélküli hűtésű gépet, amelyben van ventilátor és zúg is.
Mi?
Csinált egy olyan Chromeboxot, amire az van ráírva a dobozára, meg az oldalára, meg mindenhol, hogy fenn lesz. Viszont, hogyha elkezdett használni, akkor elkezd benne zúgni egy hűtőventi.
Nem lehet, hogy arra gondoltak, hogy nincsenek rajongói annak az adott számítógépnek?
Ja, attól tartok, hogy ez nem fog megállni a fogyasztóvédelem előtt, akik kaszával kapával fogják kinyírni a HP-sokat, hogyha ehhez hasonló poénokat sütnek el.
Hát ez egy tényleg, ez béna. Ez nagyon béna.
Ugye? Nem az a cég, amitől látványos dolgokat vártunk, de azért ez még tőlük is meglepő.
Nem, nincs benne ventilátor. Ezúton szeretném a kedves tévénézőknek megerősíteni, nincsen benne ventilátor. De nézzed ide, kedves szóvívő asszony, ez itt micsoda? Ups, ez nem ventilátor.
Gyerekek, ki rakta ezt bele? Neveket akarok hallani.
Igen, igen, igen. Várjátok, felhívom a Nemzetgazdasági Minisztériumot. Ja, hogy ez egy ventilátor? Ó, hát egy, na jó, de nem olyan. Ne ragadjunk ebbe bele annál, és inkább nem, mert itt a színes rovatnak a kellős közepén van az én mai kedvenc, de kedvenc hírem. Nem tudom, melyikötöknek köszönhetem, de nagyon köszönöm, hogy ezt megtalálta, ez annyira menő.
Amelyiket?
Jaj, melyik?
A jelszavasat?
A jelszavasat, igen, igen, igen. Az zseniális,
nem? A hajamat téptem.
Igen. De mert?
Igen.
Negatívan tépted a hajadat, vagy pozitívan?
Tökéletesen negatívan.
Értem.
Az ugyanis az élet megváltoztató javaslat, amit egy médiumos cikkben fejtett ki egy író, Mauricio Estrella, hogy olyan jelszavakat kell választani, amelyek amellett, hogy biztonságosak, tehát a mindenféle betűket kicseréljük mindenféle másra, de még emlékszünk, hogy azok mik, amelyek valami pozitív dolgot tartalmaznak.
Nem. Ezt nagyon rosszul interpretálod. Nem valami pozitív dolgot tartalmaznak, hanem egy ilyen életjelszót tartalmaznak, ami egy felszólítás saját magam számára. Tehát az egész arra a logikára épül, hogy egy jelszót naponta többször minden nap be kell írnom mindenhová, és hogyha ez nem egy értelmetlen karaktersorozat, hanem valami olyasfajta üzenet, amit saját magamnak szánok, és amit nehezen tudok magammal elfogadtatni, vagy magammal így besújkoltatni, akkor ez egy tökéletes eszköz arra, hogy ezt a súlykolást elvégezze. Ő ezt akkor találta ki, amikor valami csúnya válásban vett részt, és azt a jelszót választotta magának, hogy forgive at her, azaz, hogy bocsáss meg a feleségednek, hát neki, annak a csajnak. És ő úgy érzi, hogy ennek hatására sikerült azt elérnie, hogy megbocsátott. És én azt gondolom, hogy ez egyrészt működik, tehát én azt gondolom, hogy az ilyen megfoghatatlan nehéz dolgokat manifestálni, akár így, hogy naponta sokszor elmondjuk, az egy abszolút létező életstratégia. És másrészt, hogy ezt a jelszóhoz köti, aztán az meg egyszerűen zseniális szerintem.
Nagyon egyszerű viszont így social engineer-elni a jelszavadat.
Hát nem hinném, mert ugye ki tudja, hogy nekem mi is lehet az éppen aktuális elérendő célom, amit így módon próbálok súlykolni magamnak.
Az fura, hogy lehetőséget.
Hát valamelyet szűkíti persze lehetőségeket, de nem tudom, szerintem határozottan túldimenzionáljuk a social engineering veszélyeit átlag emberként.
Ferenc,
aki te... holnaptól megpróbál agylekilóttal belépni a Gmail-embe, azt le fogom ütni.
Ferenc, te úgy érzed, hogy neked be van égve a memóriádba, meg így a tudatalattiba az, hogy jelszó 1, és aztán jelszó 2, és aztán jelszó 3.
Hogy érted, hogy be van égve a memóriámba?
Én ezt abszolút nem érzem értelmes időtöltésnek.
Mármint, hogy az önmagamnak szánt üzeneteknek az ismételgetése, tehát a leírom 100-szor helyett a begépelem 100-szor, mint jelszót.
Aha.
Hát, még nem gépelek be jelszavakat.
Tőleg.
Tényleg nem. Vannak dolgok, amiket a böngészőm tud, vannak dolgok, amiket meg a jelszótároló alkalmazásom. Egy jelszót gépelek be. Ez egyébként lehet, hogy azt lehet cserélni, ami okosra. Az a jelszótároló alkalmazás jelszava.
Én arra jutottam, de ez most egy lábjegyzet, és még vissza akarnék térni egy picit a leírom 100-szorra, de hogy a jelszótároló appokkal vagy alkalmazásokkal az a baj, hogy jelen pillanatban nem érhető el olyan a piacon, ami viszonylag használható, és ugyanakkor nem íratlanul über brutál randa. Én tényleg konkrétan azért nem használtam végül egyik ilyen jelszó tároló és megjegyző alkalmazás sem, mert mindig annyira 90-es évek design, de no design, és annyira ilyen karakteres, doszos képernyőhöz szokott programozó fejjel van csinálva, hogy ezt egyszerűen nem akarom beengedni az életembe.
Ez halálpontosan így van, viszont cserébe nem kell tudnom, hogy hová raktam le azt a kis plastik fisfos kártyát, amiből kitörtem a SIM-kártyámat, amin a PUK-kódom van. Mert fel van itt összes ilyen évente egyszer kellő vacak, és...
Várjunk. Tehát ez természetesen, én is használok egy ilyen alkalmazást, egy okostelefonos appot, hosszan kerestem azt, ami dizájnilag elfogadható volt, és ami egyébként megengedte, hogy a belépéskor ne egy betűkből és számokból álló jelszót válasszak, hanem egy csupa számból álló, mármint, hogy egy szám beviteli billentyűzetet kínált fel defaultban, nem pedig egy hagyományos billentyűzetet, mert hogy azt gondoltam, hogy ez az alap, tehát ugyanélkül egyszerűen elfogadhatatlan bármilyen jelszóval felnyitandó alkalmazás. Szóval, hogy ilyenem nekem is van, csak olyanom nincsen, ami a webes böngészés közepette helyettem beírja a jelszavakat. Ugye ez a One Password, meg a Keychain talán a Mac OSX-en, meg a Password Safe. Tehát, hogy van egy jó pár ilyen, ezeket én mind végigpróbáltam, egyrészt szemérmetlenül pénzbe kerülnek, jó, ezt el tudom fogadni és meg tudom bocsátani, de hogy ilyen nagyon kényelmetlenek és nagyon-nagyon randák. Ezt egyszerűen nem tudtam rávenni magam, hogy használjam őket. Úgyhogy inkább az van, hogy 3-4 jelszót variálok, kb. Tudom, hogy hol melyiket szoktam használni, és ha nem emlékszem, akkor a mobiltelefonhoz nyúlok, és onnan keresem ki a éppen bevonatkozott, és kézzel beírom.
Egyébként eszembe jutott még egy ide kapcsolódó dolog. A Jó Rátvég professzor írja az Emberi butaságban, ami egy csodálatosan szép könyv, aki még nem olvasta, az most pauzolja, mennyire olvassa, stb. Hogy a puritánok kattantak rá egy időben, és nincsen század sajnos, és nem találtam a Google Books-on a 5 teljes könyvet. Mindegy is, hogy nagy üzeneteket helyezzenek el a gyerekeik nevében, hogy az, ahhoz majd így tudják magukat tartani. Az mindig jó, hogyha az ember neve egy bibliai igével kezdődik például, és olyanokat hoz, mint például Svernathetol Ireton, vagy Glory to God Pennyman, és ezek a rövidek, mert volt, ahová tényleg befért egy Obediás vert királyikat láncba, és nemeseiket bilincsben nídem, aki valószínűleg először eltört az apjának a járókeretét, majd talált egy John hosszúságú nevet, amikor leégett az életében.
De akkor nem elég, hogy John 316 Smithnek hívják, vagy valami?
Hát, Smith 3, az úgy nem rossz, igen.
Igen, az biztos. Na, és még egy fél mondat erejéig visszatérhetek a jelszó üzenőre?
Persze,
hogy. Szóval ez szerintem úgy van, hogy milliószor vagyunk mi emberek abban a helyzetben, hogy ilyen ködös, vagy legalábbis ilyen definiálatlan érzületek és ideák kavarognak a fejünkben, amik nem elég... Tehát amik nem elég konkrétak ahhoz, hogy valóban hozzájuk tudjuk igazítani az életünket, pedig szeretnénk. És ilyen esetekben ezeket teljesen formalizálni, és valami egyszerű módon hát manifestálni lényegében, az ugyanaz a jelenség. ugyanaz a jelenség, mint az is bibliai, ugye, hogy akinek tudom a nevét, a fölött hatalmam van. Ez körülbelül ilyen, hogy amit ki tudok mondani egy rövid mondatban, a fölött is hatalmam van. Tehát én ezért gondolom azt, hogy leírni százszor valamit, az egy kicsit ómódi módszernek hangzik, de nem olyan nagy hülyeség. És egyébként az egész agykontroll történet is, amennyire én tudom, az körülbelül erre az egyszerű, régi törvényre épül.
Miért nem innen kezdett, hogyha valamilyen old school, okkultista magic van mögötte, mármint CK-val magic, hogy akkor nem tudom, ilyen Aleister Crowley meg ilyeneket is be lehessen hozni mellé?
Hát be lehet így is.
Az úgy már érdekesebb, mint az, hogy jaj, nem tud túljutni a tőle válni akaró feleségén, és ezért megváltoztatja a jelszavát 30 naponként.
Tehát azt mondod, hogy ha úgy lépek mindig a Gmailbe, hogy előtte levágok egy fekete kakast és a vérét a billentyűzetre sorgatom, akkor jobb lesz valami?
Az legalább két faktor.
Hát meg elképzelem azt a munkahelyet, ahol az egyik polcon itt sorban állnak a összekötözött lábú fekete kakasok plusz kések, hogy bármikor gyorsan meg tud nézni a leveleidet.
Az első dolgom lesz holnap szolgálati kakast kérvényezni.
Na jól van, feladom, nem akarlak titeket a százszor leírom módszer fölött megtéríteni. Annál is inkább, mert itt a következő cím, ami a következő címet viseli, kedves hallgatók, és még egy, hogy legyen mit kihúzni. Akkor ezt most elmondjuk, vagy nem?
Gondoltam, hogy már úgyis elhúzzuk az időnek a nagy részét, de egy mondatban szívesen elmondom. Az a lényeg, hogy vannak olyan faktorok, amitől az ember gyanúsá válik az NSA előtt, és felkerül hogyha valami van, akkor azért meg kéne figyelni őket is listára. Ilyen például, hogyha a Tort használja, a TLS nevű biztonságos Linux disztribúció után érdeklődik, és így tovább, és így tovább. Ha önök bármiket tették ezek közül, és vagy olvassák a Boing-Boingot, ami szintén egy gyanús oldalnak
a
számít.
A Boing-Boing, egészen konkrétan a Boing-Boing.
Igen, akkor itt az idő, integessenek a webkamera felé. Háromra. Egy, kettő, három.
Én integettem, de nem tudom, hogy ki látta. Na viszont a következő foci VB-s akció, ami menőnek tűnik a link beszúrója szerint. Az menő?
Én voltam. Tegye fel a kezét.
Én voltam, és teljesen meglepett egyrészt az, hogy nekem volt ilyen, és elkezdem az elejéről. Tehát van ez a Kolaud nevű olcsófüles gyártó cucc, ez egy skandináv design cég, 5 darabból összepattintható, viszonylag közepesen szóló, és egy ügyes kábelesekkel rendelkező headseteket csinálnak ők, ami nagy mennyiségben gyártható, és tök jó színezhető, 1000 különböző fajta van belőle, és most a foci VB-re kiadtak egy a legnagyobb foci nemzeteknek a színeiben pompázó sorozatot, amit ide VB felén le is áraztak, úgyhogy nagyjából 3000 forintért, ami a legolcsóbb vacakfülesnek az ára.
Ezek a kiesett csapatok olcsóbbak?
Nem, a kiesett csapatok rajta sem voltak, és ha lettek volna, akkor kosztarikásat veszek amúgy is. Viszont
igen. Még amerikai foci, amikor múltkor Super Bowl kapcsán volt, illetve Super Bowlok környékén szokott előjönni az a cikk, amiben leírják azt, hogy ezek a sportpóló gyártó cégek a győztes meg a vesztes csapat nevével is csinálnak, megnyerte a Super Bowl feliratú pólókat, mert előre ezt nem lehet tudni nyilván, és az a csapat, ami végül nem nyer, annak a győztes pólóit, azt azon nyomban elsippelik Afrikába, meg ilyen helyekre adománynak, mert az különben nagy para lenne. Hogyha, viszont amióta olvastam ezt a cikket, azóta minden vágyam egy ilyen sose nyert csapatnak a győztes pólója.
Hát, vagy eljutni egy olyan afrikai faluba, ahol lényegében mindenki, tehát a falu apraja nagy a fake információt tartalmazó pólóban feszít.
Illetve itt van egy olyan szituáció, hogy hivatalosan licenszelt termék, ami gyakorlatilag legyártás után lesz selejt, és lesz koppintás.
Igen, a tervezett selejt.
Nem koppintás, csak egy párhuzamos univerzumban érvényes dolog.
Egy párhuzamos univerzumban érvényes dolog.
Ez így még jobb, de így is lehetne árulni.
Illetve akkor ugye hát minden Super Bowl-nál ketté splitelődik az univerzum, és van egy, ahol az egyik csapat nyert, és a másik. Ezt a Super Bowl-t ezt meg kell állítani, mert egyébként mindenki bele fog őrülni. Hát hány világ van?
Hát nem tudjuk, hogy egynél több van-e, vagy sem.
No, de mindesetek, tehát hogyha valakinek viszonylag jó, kicsire összehajtható stababíró headset kell, és szeret mondjuk brazil színeket viselni, akkor itt az alkalom a 12,5 eurós ingyen kishippingelt fülhallgató megvásárlására. Ez szerintem azért menő.
Mennyire szólsz arról?
Tök közepesen szól. Tehát no extra nem szól annyira jól, mint egy középkategóriás AKG. Nem is kerül annyiba. Ellenben, amíg ezt használtam, én kinyírtam már egy ilyet, de nem vártam azt, hogy a futtában kábellel elkapott 160-as buszt, azt bármi túléli, amiben beleakadtam. Vicces volt. Nem, itt kevesen nevettek, én sem.
Illetve te brazilt mondtál, de ez határozottan béka színű.
De azt tetszett nekem egyébként, tehát egy ilyen bejárni, és akkor ezzel Plasztik Józsi méltó sétáló partnere lehetnék, akinek ugye utóbbi heti meteor adásokból megtudhattuk, hogy lett egy ilyen steppelt, ilyen színű jackie, puffy jackie. Az ő fülese hát lenne. Igen, szerintem is.
De szerintem elég a vidámságból, menjünk tovább a komolyabb témákra.
Már amennyiben ez egy...
Szerintem ebben tök nem fogunk egyetérteni, ez mindig olyannak tűnik.
Ez igen, szerintem is. Na vágjunk bele. A Facebook emberkísérletet hajtott végre közel 700 ezer felhasználóján. Nem kozmetikumokat teszteltek rajtuk, hanem nem is tudom. Newsfeed balanszokat, ugye? Mondhatjuk ezt. A Facebook egy nagy pszichológiai kísérlet keretében azt tesztelte, hogy vajon, hogyha az emberek elé főleg negatív wallposztok kerülnek, akkor ők is negatívabb posztokat írnak-e, illetve fordítva, hogyha főleg vidámabb üzenetek kerülnek eléjük, akkor ők is vidámabban fognak-e posztolni. És emiatt belenyúlt a newsfeedjükbe, mármint, hogy átállította az egyensúlyt, vagy legalábbis valamiféle ilyen szűrőt tett bele, ami elsősorban a negatív posztokat engedte, vagy a pozitívakat engedte az adott user szem elé, anélkül, hogy erről szólt volna nekik. Az lábjegyzetben ide tartozik, hogy a Facebook felhasználási feltételé, amit mindjárt elfogadunk, amikor regisztráltunk, az ezt lehetővé teszi.
Ácsi, mint kiderült, a kísérlet lefolytatása után változtatták meg a szolgáltatási feltételeket arra, hogy ezt is lehetővé tegye.
Ne.
Akkor, amikor csinálták ezt a kísérletet, akkor a Terms of Service alapján nem használhatták fel ezt az információt így.
Jó, hát ez így mondjuk még egyel kínosabb.
Ez a blama 1, blama 2 az, hogy állami pénzek is vannak ebben. Például ez ácskapocsal kapcsolódik egy amerikai külügyminisztériumi, hadügyminisztériumi, Department of Defense kutatóprogramhoz. Ami viszont azt jelenti, hogy az összes részvevőnek az explicit hozzájárulása is kellett volna ehhez.
Hát ezt nem kapták meg. Sheryl Sandberg, mondjuk, hogy az operatív igazgatója Facebooknak, ő elnézést is kért, bár egy kicsit olyan, hát hogy úgy kért elnézést, hogy azt azért a corporate PR-osok is elfogadhatónak tartsák. Van ez a, tudjátok, ez a tolvajnyelv, vagy ez a konyhanyelv, ahogy a multicégek vezetői elő tudnak adni lényegében mindent, hogy az úgy hangozzék, hogy az inkább egy pozitív dolog, mint sem egy negatív.
Igen, hát az
sosem mondják ki azt, hogy hibáztunk, azt az egyszerű beismerést nem teszik meg, hogy hibáztunk, mert nem merik kitenni az ilyenkor azonnal érkező perek tucatjainak vagy ezreinek a céget, hiszen ez egy beismerő vallomás lenne, ezért ők kénytelenek úgy fogalmazni, hogy az ne legyen ellenük fordítható. Borzasztó érzés egyébként. Én csináltam ilyet, nem jó egyáltalán így beszélni, de valóban muszáj, mert nem feltétlenül azért, hogy a cég jó hírnevét megvéd, hanem inkább azért, hogy az esetlegesen érkező perektől megvéd a cégedet.
Még így sem kizárható azért, hogy ennek folytatása, ennek az ügynek ebben túl sok elcseszés van ahhoz, hogy egy-két amerikai jogvédő csapat ne ugorjon neki a Facebooknak, és amúgy teljes joggal, és rúgjon beléjük 2-3 nagyot.
Meg hát azért ez összességében egy felfúvalkodott köcsökség is a Facebook részéről.
Jó, de azt mindjárt tudtuk eddig is, hogy a Facebook egy felfúvalkodott köcsök. Ki az, aki eddig nem ezt gondoltat a kezét?
Nem látok kezeket.
Senki nem jelentkezik.
Senki nem jelentkezik, de azért szóval eddig, amiket csinált a Facebook, sose volt ennyire direkten paraszt. Mert és hogy ez, a... Tehát ez nem az adataiddal való kereskedés, nem az, hogy a felhasználási szokásaidhoz igazítják a hirdetéseket, ez konkrétan az, hogy a termék az egy kicsit így megváltozott, tehát minthogyha a McDonald's-ben lenne egy kísérlet, hogy minden tizedik vevőnek a Big Mac-jébe tesznek egy kis, tudom én, sárgarépa szószt, és így lefilmezik az arcát. Anélkül, hogy ezt ők megkérdeznék, és kifizettetik vele egyébként ugyanazt az összeget, amit a többiek is fizetnek a Big Mac-ért.
Hát azért... volt ilyen, amikor a haverok arcával adtak el reklámot, az körülbelül ennyire volt belemászós az életbe. Ha nem lehet elhatárolni, hogy én most fehéregér vagyok, vagy felhasználó, vagy vásárló, vagy termék, vagy óriás plakát.
Jó, elvileg persze a fehéregérségeddel fizetsz azért, hogy ez a dolog ingyenes. De ugye nem ingyenes. Tehát az én figyelmemben és a szemeimben sok pénzt keres ez a cég. Úgyhogy, és ráadásul olyannyira monopol helyzetben van, hogy még csak azt sem tudom mondani, hogy jó, akkor én ott hagyom ezt az egész hóbelvancot, és mostantól a konkurenciát használom, mert azt pont a múlt héten csukták be.
Igen. Egy biztos, az IV-vel nem történt volna ez meg.
Mert nem tudták hozzá programozni. Igen.
Nem is az európai adatvédelmi cuccokkal futott Európában, ez lényegesen komolyabban veszik.
És én meg visszavonom, vagy nem tudom, tehát nem tudták volna ezt leprogramozni, az nem így igaz, természetesen a virgós srácok nagyon jól le tudták volna programozni, de az tény, hogy az IVN egy kis változtatást is keresztül vinni, az egyáltalán nem volt egy olyan triviális, hopp, csak átírok két sort, és aztán kommitálom az új kódot típusú dolog, úgyhogy ezért volt bármilyen fajta változtatás nagyon zűres, és mire egy ilyet kitaláltak, megszerveztek, leprogramoztak, és a nyilvánság elé vittek volna, addigra már nem lett volna értelme.
Erről teszembe egyébként a IV-ről beszélnek egy 3-4 szót, annál engem ezen a héten zárt be. Másrészt meg engem nagyon meglepett az, hogy micsoda kárörömmel vették tudomásra az emberek azt, hogy bezárt. De a szaralákságnak egészen komoly hegyeire sikült felhágni a közösség.
Igen, azt én is néztem, hogy ég a könyvtár, tehát akkor hordjunk rá még dolgokat, hogy hát, ha átra nagyobb lesz a lángja.
Igen, olcsó benzinnel.
Hát ez ilyen olcsó trollkodás szerintem. És
szomorú. Tehát kevés
abszolút
azért a magyar interneten, aki el tudja, vagy amelyik el tudta magáról mondani, akár hónapokon keresztül, és nem éveken, hogy én vagyok a legfontosabb a magyar interneten.
Igen, és ő pedig éveken át a legfontosabb volt, és szerettük is, vagy hát minden hibájával együtt tartottuk fontosnak, és pontosan ugyanannyit szittuk csak, mint amennyit a Facebookot szoktuk szidni, mert hát azért a Facebookot is sokan szidják. És egy ilyen heroikus küzdelem is volt az IVIV eleinte a technikával, azzal, hogy volt egy csapat, akinek olyan skálázási megoldásokat kellett menet közben tanulnia, amihez korán sem érthetett, hiszen soha még csak a régióban sem csináltak korábban ekkora, ennyi embert, ennyi felhasználót kiszolgáló dolgot, és menet közben megtanulták, hogy ez a dolog úgy, ahogy működjön. Szóval, hogy technikailag is nagy kihívás volt, és aztán még nagy kihívás volt a megállíthatatlanul közeledő Facebook ellen felvenni a harcot akármivel is. Nem is nagyon sikerült, de pedig egy folyamatos tekerés volt az utóbbi mondjuk 4 évben. Az IVIV próbálkozott erőteljesen nekifeszülni a Facebook felől érkező nyomásnak, eddig bírta. Jó sokáig bírta egyébként.
Ez az utolsókig tartott ki nagyjából, tehát most így azon a héten, amikor az IVIV bezárt, jött a hír, hogy az Orkut is be fog zárni majd szeptemberben.
Ami ugye a Google-nek az egyik ilyen social network-e, ami elsősorban Dél-Amerikában volt, mert az lényegében a dél-amerikai Facebook volt, de ezek szerint már nem az.
Amit valamiért egész eddig nem olvasztottak be a Google Plus-ba.
Még egyet akartam az IVIV-vel kapcsolatban mondani, hogy viszont a bezárásnak a kommunikációja, mondjuk az elmúlt másfél hónapban, az én szerintem nyugati szinten volt hibátlan, profi, barátságos, ügyes, tök rendben.
De várj, itt a nyugati szint az nem hétről hétre visszatérő téma, hogy mennyire rosszul kezelik ezek a cégek a bezárást.
Hát, mert inkább ezekről szoktunk beszélni, és nem szoktunk beszélni azokról, akik jól kezelik a bezárást. Ez nyilván nem olyan nagyon könnyű jól kezelni, de az, hogy ez a bezárás, mármint az IVIV bezárásához egy csomó fejlesztést elvégeztek, nem csak egy sima exportáló appot, hanem többet, azt mindenféle módokon lehetett konfigurálni, az egésznek volt egy értelmes kommunikációja. Az, hogy ahogy ez az egész a közösségi médiában tudott terjedni, mármint a még nem bezártban, az is tök rendben volt, hogy volt buli, ahol elbúcsúztak az IVIV-től. Szerintem nagyon rendben volt, így kell becsukni egy-egykor 4,5 millió embert megmozgató közösségi szájtot.
És legalább fél napig ott volt egyébként a bezárt logó meg minden. Most már a Origo kilépőre megy át.
Mm. Nem tudom, ti szomorúak voltatok-e? Én egyáltalán nem. Tehát nem azt éreztem, hogy úristen, micsoda veszteség, hanem azt, hogy el kellett mennie, jó, hogy elment. De egyfajta nosztalgiát persze ébresztett ugyanakkor mégis bennem.
Szomorú egy dolog miatt voltam, hogy...
Nem jó, hogy nem tudom, én tényleg úgy érzem...
Mond.
Szét vagyunk legelve.
De szóval, hogy te tényleg
Én tényleg úgy érzem, hogy a 2005-2010 közötti magyar digitális kultúrából felégettek egy jelentős részt.
Igen,
csak nem tudom, hogy ezt hogyan lehetett volna megmenteni.
Illetve visszaértünk oda, igen, hogy a digitális kultúra, vagy ennek az internetes sarka, az sehogy nem lesz kutatható. Mint ahogy a WoW sem archiválható, azt sem lehet elrakni egy levéltárba, úgy az IVIV-et sem lehetett. Vannak az akkori tanulmányok, amik olyanok voltak, amilyenek, annak kell hinni, hogy a oldal valamilyen volt. Vagy lehet gyűjteni még ilyen túlélők visszaemlékezéseit.
Hát meg a millió cikket nem megjelent, tehát indirekt azért kutatható, direktben persze nem. Bár én nagyon remélem, hogy az, hogy kikapcsolták az IVIV-et, az nem azt jelenti, hogy valaki beírta a format C2.per-ol parancsot, és aztán szépen egyenként hazavitték a regszekrényből a szervereket, hanem hogy az adott bázis megmarad, és mondjuk egy időkapszulában elássák az infoparkban a szökőkút alá. Az jó lenne.
És akkor aztán azt soha senki nem fogja megtalálni. Az időkapszula nagy része elvész egyébként. Annyira, hogy időkapszula társaság honlapján, ahol egyszer jártam fent egy cikkhez, ott is van a 10 legkeresettebb időkapszula. És a kőzetmozgástól kezdve a gázcső arrébb rakása miattig vesznek el ezek a dolgok, ha egyáltalán nem felejtik el, hogy valaki oda elásod bármit.
Uh-huh.
Időkapszula az egy ilyen kudarcorientált dolog.
Hát, ahogy a digitális kultúra is bizonyos értelemben, mert minden elvész egyszer és becsuk egyszer. És aki elég régóta tapogatja ennek a kultúrának a felszínét, az már jó sok ilyen veszteséget megélhetett.
A Chaositis tök megmaradt.
Hát, de azért úgy nem maradt.
Backupban ott van az egész. A közösség nincsen meg, de az összes oldal. Tehát ez volt az internet, mint tudom, 96 és 98 között.
De ez pont a halott része. Nem?
De az IVIV-ből meg halott rész sem marad. Ez a különbség.
Az, hogyha van egy temető, ahol pontosan fel van címkézve, hogy ki hol nyugszik, az egy sokkal hasznosabb dolog, mint hogy konkrétan az Origo kilépő oldalra linkel tovább. A Geocities-ből majdnem minden elérhető most. Azért, mert ilyen archivisták, amatőr archivisták ráálltak és lementették jobb-click save-esszel, illetve ennek az automatizálásával.
Jó, de hát azt hiszem, hogy a régi MySpace, a régi CompuServe, az AOL-nek a zárt kerti előfizethető tartalomszolgáltatása, az nincs már meg. A Netscape Navigator nevű, az egész világot uraló böngésző régebbi verziói minden bizonnyal elérhetők, de nem igazán tudjuk ma már futtatni őket.
De.
Igen, tehát tudnék telepíteni a számítógépemre egy Netscape-et?
Tudnál telepíteni olyan környezetet, amiben tudnád futtatni.
Aha.
Ehhez még egyébként valószínűleg össze lehet turkálni egy számítógépet is, de ha nem szeretnél régi PC-t szerelni, akkor virtuális gépből össze lehet rakni.
Akkor mondok mást, csak mert pont a napokban jutott eszembe, hogy emlékeztek azokra a böngészőkre, mondjuk elsősorban Internet Explorer-re, de már nem emlékszem, hogy a többivel is meg lehetett csinálni, amit személyesen lehetett szabni, és a egyes szolgáltatóknak a telepítő CD-jére fel is kerültek ezek a telepítő készletek, amik aztán adott esetben a cég színeiben pompázott, de mindenképpen a bookmarkok között és a homescreenben vagy a vagy a homepage-ben tartalmazva a cégnek a legfontosabb oldalát települtek fel az emberek gépére.
Igen, ilyennel találkoztam annak idején.
A widgeteket is lehetett beletenni a megfelelő Internet Explorerbe. Én számos ilyet csináltam, pontosabban csináltattam az Accelero és a Matavnet részére, vagy nem tudom, melyik volt a márkanév, talán az Accelero lehetett. Emlékszem, hogy irgalmatlan nehéz volt ezeket megcsinálni, és nagyon meg lennék lepve, hogyha egy ilyen CD, egy ilyen Matavnet, egy Accelero telepítő lemez a kezembe akadna, akkor azt el tudnám indítani a pillanatilag itthon található számítógépek valamelyikén.
Ezek mindig nagyon izgalmas feladatok. Ha gondolod, akkor jövő hétre azt megnézem, hogy mit lehet most elindítani Win7-en, vagy egy ABCD-ből, mert az van a polcomon, vagy a Politika nevű CD-romból.
Na például a Politika nevű CD-rom milyen érdekes kérdés, ami ugye az első magyar CD-rom volt, és 82-ben.
Annál biztos, hogy...
Nem, bocsánat, 92-ben készült, ami már jó régen volt. Hát az egyébként azt szerintem még elindított.
82 még CD-rom sem volt.
Nem, azt rosszul mondtam, 92 az a 82. De erre véletlenül, erre az évfolyam, vagy évszámra véletlenül. Igen, ez a digitális kultúra, ez ilyen. Egy csomó mandalát építünk. Nem olyan nagy baj, én azt gondolom. Mondjuk egy Second Life például le van mentve, szerintetek?
Nem, nyilván nem.
Az problémásabb.
Pont igen, azért is. A babot is, hogy a World of Warcraft is megmenthetetlen.
Így van. Azért, mert hogy annak egy folyamatosan változásban levő világa volt. Tehát arról a legjobb esetben is csak pillanatfelvételek készülhettek volna, amik nem sok mindent mondanak el az egész dinamikusan működő dologról. Szóval ezeknek mennie kell, és csak a visszaemlékezésekből fogunk rájuk emlékezni. De ha szkifíró lennék, akkor biztos elképzelném azt, hogy a Second Life egy ilyen elkerített külön kis szerver farmon továbbra is fut, és ott önmagában az internetre ki és bevezető, onnan bevezető linkek nélkül elműködget magában az idők végezetéig.
Rezervátumokra van szükségünk, hogy valaki mentse meg a pandákat, meg a bölényeket, meg a Second Life-ot.
Egy geostacionárius pályán valami napelemekkel felszerelt állomáson kellene tárolni.
Vagy a Lagrange pontban, az biztosabb, ott megvan magától.
Igen. Az szép lenne, és akkor ott egy idő után így, és mondjuk ilyen feliratok lennének, tehát ilyen műholdakat látnánk olyan feliratok, hogy Second Life, World of Warcraft. Gyönyörű volna.
Ebből egészen biztosan írt már valaki science fiction novellát, olyan nincs, hogy nem.
Igen, én is azt gondolom, hogy ezt már meg kellett írják. Ha esetleg mégsem, akkor holnap álljunk neki.
Hát és akkor nagy szarban vagyunk egyébként, mert a szavaknak ugye leáldozott.
Ó, nem mondod.
Hát a következő két hírünk arról szól, az egyik a jó, amiről már múlt héten is beszéltünk, azóta felraktam a telefonomra, de még senkitől nem kaptam jót.
Én ma rád kattintottam.
Rám józtál, akkor megnézem rád most józtam a telefont.
Hát, hogy ma én is föltettem a jót. Az történt ugyanis, hogy a jó nevű alkalmazás, ami ugye arról szól, hogy semmi más nem lehet vele csinálni, mint ismerősöknek jót küldeni, ami egy gomnyomás, rákattintok az ismerős nevére, és az ő telefonja azt hápogja kb. Mint egy kacsa, hogy ja, és ennyit tudott
történni. Ja, hangja is van.
Igen, kimondja a jót.
Feri,
nem.
Lókaszt kaptam én tőled, nem jót.
Hát mi a te usernémed, ezt majd egyeztetnünk kell akkor, mert fura módon ugye úgy működik az, hogy én felveszek ismerősöket, hogy beírom a usernevüket, amit egyáltalán semmiféle keresés, tehát nincs algoritmus arra, hogy ezt én kitaláljam, hanem meg kell, hogy mondja nekem valaki, tehát szó szerint el kell árulja. Ha csak úgy tippelek, akkor itt az élő példa, én megtippeltem, hogy kellett a szokásos nikjeinek az egyikét használja, ezek szerint az
mint ahogy másikat. Igen. A Kelt nevű user az nem jó, mert ezt valaki elvitte, az enyém a Keltomon, amire nem kaptam jót.
Na hát ez
akkor
így érdekesen
működik.
De ugye tegnap az volt a tapasztalatunk, hogy az alkalmazás az szétfagyós, használhatatlan, össze-vissza rosszul megprogramozott valami. És én mégis azt javasoltam, hogy beszéljünk róla még egy szót, mert ez tényleg a legbugyutább alkalmazások egyike. De egyrészt tegnap találkoztunk egy barátunkkal, aki egy kifejezetten értelmes ember, egy magyar fejlesztőcég vezetője és tulajdonosa, tehát nem gondolnánk, hogy teljesen le van cserélve az agya Baracklekvárra. És mégis azt mondja, hogy ő ezt bizony baromira élvezi, és már a feleségével is csak ezen keresztül kommunikál. Jó, azért ezen egy pillanatra megdöccent. De hogy Emellé még olvastam a Verge-en egy sztorit arról, vagy hát egy ilyen gondolkodást, fejtegetést, ami persze az egyébként 1 millió dolláros kockázati tőkét összegyűjtő alkalmazásfejlesztő mondott, vagy az ő szavaival kiegészítve, ami lényegében arról szól, hogy ők a push notification-nek egyfajta ilyen tőzsdéje szeretnének lenni. Tehát egy olyan platformot kívánnának biztosítani, ami... Igen.
De ez egy rendszer feature.
Így van, de különböző rendszereken különböző feature. Tehát, hogyha te minden platformon használod az appodat, akkor az tehát kicsit olyan, mint mondjuk a Kindle, ami ugye tudja azt, hogy teljesen mindegy, hogy a telefonomon, vagy az iPad-emen, vagy akár a Kindle elkönyvolvasómat kapcsolom be, az mindig tudni fogja, hogy hol tartok a könyvben, és bármelyiken tudom folytatni.
Egyik kollega mondta,
jó, nekem ez egy ilyen utólagos racionalizálása.
Hát annyiban biztos nincs igazad, hogy ha így megnézed ezt az alkalmazást, nem egy jókat lehet küldeni embereknek, és ezzel odamész a kockatőkéshez, hogy hát ez lenne itt a jó napot kívánok, ez volna itt az alkalmazásunk, erre kérnék 1 millió dollárt, akkor azért csúnyán körbe röhögnek. Tehát ez nem egy utólagos, hanem egy előre kitalált racionalizálás, az, hogy esélyes, hogy nem azon vitatkozhatunk, de hogy ezt előre tudták, hogy ezt ebbe az irányba akarják bővíteni, abban biztos. Mert, hogy...
Ferenc, ez nekem úgy tűnik, hogy ez egy az egy éjszakás kaland utáni magyarázkodásnak a megfelelője, csak itt egy pár óra alatt megért alkalmazás és egy elsértett üzleti döntés, és 1,2 millió dollárról beszélünk.
Ami nem olyan nagyon sok pénz erre célzol, ugye? Mert igen, valóban az egy nem egy különösebben nagy befektetés Amerikában.
Hát egyrészt nem, másrészt meg azért kidobni az. Abban nagyon sok vodka, fax készülék és Jeep Grand Cherokee jön ki.
De hogy... Igen, tehát én hajlamos vagyok legalábbis elgondolkodni azon az állításon, ha nem is feltétlenül elfogadni azt, hogy lehet valamiféle jövője vagy értelme annak, hogy a push notification-t lenyúlni az egyes rendszerektől, és egy ilyen aggregátor, egy push notification aggregátor platformba gyűjteni.
Az van.
Nagyon bizniszül hangzott.
Vannak ilyen cégek, amik azzal foglalkoznak, hogy megoldják a különböző platformok közötti notification rendszerek összehangolását, menedzsmentjét, sattara-sattara. Ez egy létező dolog, és ez sose említik meg egyáltalán, amikor felhozzák a jót. Ebből is, tehát én tényleg úgy érzem, hogy a jó az a krónát, amit mindenki azért néz, mert mindenki más is néz. Valójában semmi újdonság nincsen benne, és maga a termék se túl jó, de azzal, hogy foglalkoznak vele, azzal mi is úgy érezzük, hogy foglalkoznunk kell vele.
Figyelj, próbáljunk meg hozzá ezért gyártani egyébként use case-t. Használjuk egy hétig. Egyik kollégám ma mondta Ebbithez, mert szóba került a jó, akkor telepítettem fel egyébként, hogy neki úgy tud integrálódni az életébe, hogy egy kocsma felett lakik, a haverjaival ott szokott találkozni, ezért tulajdonképpen SMS-t küldeni teljesen felesleges, mert a mikor és ahol az egyértelmű, abban a pillanatban megbeszélik a találkozót, innentől kezdve csak azt a jelet kell elküldeni, hogy akkor menjünk le.
Na hát erről.
Ami pedig egy jó. Ő minden felhasználó, tehát azért még itt meg kell győznie magát, hogy ez jó, de mindegy is, mert van egy másik, még sokkal rémisztőbb fejlesztés, az Emojili, ami az a közösségi oldal lesz, ahol nem lehet szavakat használni, sem pedig betűket.
Csak emojikat, és már a user neved sem lehet betűkkel leírva, hanem annak is emojinak kell lenni. És nyilván itt nem az egyes pártak könyv lesz a legmenőbb, hanem a smiley usernév.
Azt valószínűleg
már elvitték. Van pártak könyv emoji? Ezeket lehet többet is berakni, tehát lehet az ikonod, hogy 3 darab vámos egymás után, és egy szívecske.
Aha.
És ezt most regisztrálom be éppen.
Ó, nekem is keresnem kell valamit.
Attól tartok, hogy velem nem fogtok tudni barátkozni ezen a platformon.
Pedig lehet talán... ez mondjuk szar ufo majom, vagy valami hasonló.
Talán életemben először érzem azt, hogy ez az a szolgáltatás, amihez öreg vagyok.
Nem, ennek tényleg nincsen semmi értelme.
Hát természetesen nincsen semmi értelme, de attól még kipróbálható lenne, de erről azt érezzem, hogy én nekem már nem hozna sikerélményeket, mert nem vagyok egy képzett emoji dekóder, sem kóder, tehát nem tudok igazán, nem ismerek 3, 4, 5, 10 emojinál többet. és azért azt érzem, hogy biztos már a felhasználó név kiválasztásánál megbuknék, és az mennyire béna érzés, mert az ember nem tud beregisztrálni a szolgáltatásban, mert nem tud magának felhasználó nevet választani. Minden esetre igen, ez valóban ez meg a jó, azért meg egyébként a jónak, ugye azt tőletek tudom, hogy van valamiféle klónja már, és a hely, ami avel nem jókat, hanem helyeket lehet küldeni. Szóval, hogy ez egy ilyen érdekes új irány, ami így most elkezd felburjánzani, hogy még jobban minimalizálni a kommunikációs eszközkészletet, vagy a jelrendszert, amit használunk a kommunikációhoz, és tényleg így lényegében egybitesíteni igyekeznek az egymással való kapcsolattartást ezek az alkalmazások.
Ha eddig nem lett volna biztos, hogy egy újabb .com lufi kipukkanása van készülőben, az kezdjen félretenni, és B-terveken gondolkodni, megkapaszkodni úgy általában, mert szerintem mindjárt kiesik ennek az egésznek az alja.
Mert? Ja, hogy úgy általában, tehát úgy érzed, hogy ha jóba befektettek, akkor tényleg itt fújódik a .com lufi?
Igen. Pontosabban, tehát már ez már a kritikus fújási méret.
Ja, és azt mondod, hogy napokon belül kidúram. Meglátjuk, én nem vagyok ennyire pessimista.
Keresem is a bomba emojit. Van-e lufi?
Amíg te megtalálod a lufit, addig én tovább kapcsolnám a podcastot az okos eszközök és okos cégek és okos élet és okosságok rovatra. Mindjárt itt az első hír, ami lényegében egy információközlés. Beindult a felhőtárhelyeknek a vetélkedése egymással. A Microsoft meghirdette, hogy a OneDrive-hoz 15 gigabájtot ad ingyen, ami azért egy jelentős mennyiség. Erre a Google húzott egy merészet, és azt mondta, hogy aki fizet neki havi $10, ami azért nem egy jelentős összeg, annak korlátlan tárhelyet biztosít. Mostantól a Google-nál bármit tárolhatunk. Illetve egyébként az a 15 gigabyte, ami a OneDrive-nál elérhető, az szerintem jó sok embernek a teljes fotóalbumát, tehát a valaha volt összes fotóját képes tárolni rajta. Tehát az sem kevés.
Közben jelen vagyok, csak sikerült kikapcsolnom a kereséshez a mikrofont, és nagyon sokáig nem vettem észre, hogy ez így is maradt. De büszkén jelentettem, hogy Reagan explosion vagyok.
Van Reagan emoji.
Pont a Reagan ne lenne.
De többi amerikai elnök van, vagy ő az egyetlen államférfi, aki így bekerült?
Vicc, ez a bolondozol.
Hát, hogyha nem tudom, hogy az összes államférfi és államnő bekerült-e, de hogy mondjuk egy Sarah Palin kell legyen, az egyszerűen magától értető.
Ugye az emojikat ugyanaz az Unicode konzorcium szabványozza, ami még nem lett eléggé meggyőző arra, hogy a rovás írás bekerüljön.
Igen.
És pont Sarah Palin lenne.
A rovás írás maga.
Viszont jól néz neki azért. Na.
Nem is régen.
Kedves hallgatók,
nem régen,
teszt adásunkat hallhatjátok, ahol egy online szolgáltatást tesztelünk, és közben hallani lehet, ahogy hüledezünk, ámuldozunk. Milyen jó is ez az emojli.
Viszont felvettem helyileg, azért oda menjünk vissza, mert ez a korlátlan az egy értelmeztetlen dolog, nyilván olyan nincsen, de a 15 gigabyte az mondjuk szép nagy. Tehát arra már úgy lehet legózni fel dolgokat.
Hát én most konkrétan elgondolkodtam azon, hogy a fotóimat akkor végre ideje feltelepítenem a felhőbe, vagy legalábbis a felhőbe is.
Hát arra ad neked a Flickr 1 terabájtot, ami szintén korlátlannak számít, tehát nem létezik.
A Flickr-t nem, már nem. Nem tartom alkalmasnak erre. A Google-t annál inkább. A OneDrive-ot nem tudom. A OneDrive-ban nem bízom. Mármint a Microsoft-nak a megoldásában. A Picasa webnek a Google Plus Photos megoldása az egy viszonylag működő képes galéria megoldásnak tűnik.
Én a Picasa webet annól nagyon szerettem. Aztán amikor azt így begyúrták a plusz alá, az egy olyan rossz jel volt.
De azóta folyamatosan fejlődik, és jóféle módon fejlődik. Én igyekszem nem az alapján megítélni, hogy mi történt vele, hanem az alapján, hogy milyen, mire használható. És és egyre használhatóbb, de hétről hétre használhatóbb, és nagyon bírom azt, amikor egyszer csak megjelennek olyan funkciók, hogy David Hasselhoff a fotóbombot csinál a jobb képeidből csak úgy magától.
Jaj.
Meg animgifeket csinál az egymásra hasonlító fotóidból csak úgy magától, és ezeket felkínálja. Szóval csak azért említem pont ezeket a funkciókat, mert hogy folyamatosan ilyenekkel jönnek ki, tehát így kísérleteznek, hol egy kis auto enhance, hol egy kis David Hasselhoff fotobombing. Mindig várható, hogy valami javul rajta, és az elején még teljesen navigálhatatlan volt, most már működik, és most már megosztani is lehet, mert úgy értem, hogy ezek most már értelmesek, amik funkciók eddig is benne voltak, csak lényegében senki nem találta meg a hozzájuk kapcsolódó menüpontot, az most már egészen használható.
Ja, persze, ez mi történt, csak annyiban kínos, hogy ott úgy felhívódott arra figyelem, hogy semmilyen követeléssel nem élhetek. Tehát, hogyha holnaptól a Google azt mondja, hogy ez Orkut fotóz lesz, akkor holnaptól Orkut fotóz lesz.
Hát igen, hiszen nem fizetsz érte.
Tehát én vagyok a termék. Igen, 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 ezt a helyzetet megutálom. De én vagyok a kis százalék, ezzel meg amúgy tisztában vagyok, és Flickr-el sem vagyok elégedett, csak egy picit kevésbé szar.
Mit szólnál egy különleges Bluetooth hangszóróhoz kárpótlásként?
Csak akkor érdekel, hogyha gyertyával lehet táplálni, és romantikusan lehet mellette bort inni.
Mit ad Isten, pont egy ilyen Bluetooth hangszóróval futottunk össze.
Ördögöm.
Neked ördögöd van, neki meg egy olyan elektronikus rendszere, ami a gyertyalánk keltette hőt alakítja át elektromos energiává, és ezzel hajtja meg magát a hangszórót, meg a hozzátartozó elektronikát, és ez tulajdonképpen szerintem menő.
Én egy ekkora hülyeséget legalább egy hete nem láttam.
De hülyeség, igen, de egyáltalán, hogy valamit gyertyával hajtsunk, az szerintem vicces, tehát egy Bluetooth hangszóróhoz két megoldást lehet, hogy jöhetne szóba, a napelemes megoldás, amennyiben azt ilyen strandhangszórónak használjuk, és a medencénk mellett szól, vagy a romantikus esti zenehallgatáshoz, amihez pedig egy gyertyadokkel. És hogyha abból kilehetnénk az áramot...
Hogy ezt megcsinálják tűzellóban, rögtön a tábortűzbe pakolod bele, és egészen addig szól belőle a Bon Jovi vagy az Ambo Jimmy, amíg valakinek sikerül kiszednie, kipiszkálni nyárssal belőle. De ez mondjuk egy másik típusú játék.
Aha.
Zán Bon Jovi.
Júj, az olyan, mint a Kronát, nem?
Keresek neked egy sarkot most. Azt javaslom, hogy a Samsung okosbringát ugorjuk át. Samsung biciklin már nevettünk egyszer ebben a adásban. És
hát pedig szerintem ez különösen vicces. Tehát pont az benne a jó, hogy vicces. Mert hogy olyan dolgok vannak rajta, amit azért egy biciklitől nem várnál. Tehát tolatóradar nincsen rajta, de majdnem. Itt van rajta például hátrafelé néző webkamera, amit a stucnira, tehát a kormánytartóra tett ilyen telefontartóba elhelyezett telefonon keresztül nézhetsz, tehát van hátrafelé néző kamerája, illetve hát van egy sávtartó elektronikája, de de vannak ilyen kis vetítővizék rajta, amik maga mellé a telefon, vagy a telefon, bocsánat, Samsungról beszélünk, tehát a bicikli mellé egy vetít egy ilyen sávot lézerrel elé mögé. Gondolom azért jó, mert így az autós látja, hogy mennyire szabad közel menni a biciklistához. Szóval, hogy azért ez inkább a...
Az ozlására szerelni gépfegyvert.
Igen. Nagyon viccesen tegyünk rá webkamerát, de minek? Nem tudom, tegyünk rá, aztán majd csak valami, majd csak lesz. És hát tényleg.
Samsungra jellemző éleslátással rakták össze.
Annyira klasszikus
Samsung termék. Szinten
igen.
Hibátlan.
Atya. Mi van még itt a fejlesztők polcán? Van egy ilyen lézeres vetítőnk. Hú, az nagyon jó, azt tegyük le az okos bringára.
Tudod, hogy ez igazán kínos?
A sípolós távmérő kéne még rám.
Hú, milyen jó.
A felső cső az meg van hajlítva, emiatt nem lehet beleszerelni szintén Samsung gyártmányú bőrből készült tablettartót. Önmagával sem kompatibilista, jó Isten.
Igen. És ha már ilyen vezetéskönnyítő eszközökről beszélünk, akkor azért csak megemlítem, amit a 444-en láttam, tehát lehet, hogy már nagyon Beatles hír, de hogy készült egy reklámfilm a Hyundai-nak a sávtartó automatikájáról, az automata fékező asszisztenséről, és a többiről azt csinálták, hogy egymás után megy 5 vagy 6 Hyundai típusú autó, amiben ezek az eszközök benne vannak, bekapcsolják ezeket a rendszereket, majd a kaszkadőr sofőrök szépen egymás után kimásznak a kocsi tetejére, és egy melléjük álló kamion, majd melléjük guruló kamionba átugranak, vagy kamion platogára átugranak, és a konvoj megy tovább, tehát hogy az autó konvoj magától halad, mert hogy mindegyik tartja a sávot és tartja a sebességet, és aztán amikor előttük lefékez egy teherautó, akkor mindig szépen lefékez teljesen magától. Szemben a Samsung biciklivel ez például azért elég menő, nem is feltétlenül azért, mert azt gondolom, hogy ez az a magát vezető autó, hanem a biztonsági rész. Tehát, hogyha elalszol, akkor legfeljebb annyi történik, hogy egy adott ponton fékez egyet a kocsi, és arra felébredsz. De nem sodrodsz ki, és nem halsz meg úgy, hogy elaludtál.
Ha viszont nem Hyundai-ban ülsz, akkor azért legyen gyanús, hogyha az előtted álló kocsiból, előtted guruló kocsiból kimászik a sofőr és átmegy egy kamionra, akkor rohadtul meg kellene a következő lehajtónál, és hagyni, hogy hagyolja meg magát az autó jó messze tőled. Viszont van Gáspár kedvence, a mobiltelefonos hír, kedves hallgató.
Az egyetlen mobiltelefonos hír, de ez egy mobiltelefonról szól, ami kellett.
Felbővítettem kettőre, itt jelzem, orvul.
Ja, tényleg, valóban. Az történt, hogy a csőd felé jevező nagy patinás mobilmárkák úgy tűnik meg fognak menekülni. Legalábbis a BlackBerry nagyon-nagyon jó számokat mutat, és ezt én egy tanulságos dolognak tartom, hosszan is beszélnék róla, hogyha nem érezném azt így az éteren keresztül is, hogy Gáspár már ezt is nagyon soknak tartja, de azért az tényleg érdekes látni, hogy a BlackBerry-nek most egy olyan negyed éve volt, amiben szolid nyeresség termelődött, és sokkal-sokkal jobb eredményeket hoztak, mint amit az elemzők vártak tőlük. És úgy tűnik, hogy ilyen okos és egy ilyen nagyon-nagyon szigorú és átgondolt stratégiával megmentették a márkát. Ugye az hozzátartozik, hogy ha jól emlékszem, akkor kétszer is tulajdonost váltott a BlackBerry már azóta, igaz? Vagy nem tulajdonos, csak menedzsmentet? Talán csak menedzsmentet. Minden esetre, hát például az a lépés, hogy készítettek egy olyan nagyon érdekes formájú, a négyzethez viszonylag közelítő formájú telefont, amit passportnak hívnak, és aminek van egy fizikai billentyűzete, és fölötte egy igen hatalmas négyzet alakú érintő kijelzője, amin minden elfér, és ugyanakkor mégiscsak van egy fizikai billentyűzeted is. Erre nagyon sokan fognak szerintem szavazni, és ugyanakkor meg elérték azt, hogy legyen ugyan önálló operációs rendszerük, de azon legyen jó sok alkalmazás, mert hogy a BlackBerry, most nem fogom tudni, hogy hívják, 10, az az ő operációs rendszer.
Z10, mint a cuccok a szemkrémben.
De azok a telefonok, nem? És maga az oprendszer.
10-es oprendszer van benne, azt mondja, hogy egy QNX alapú cucc amúgy.
Na szóval, hogy a BlackBerry 10 az azt tudja, hogy lehet rajta Android appokat is futtatni. Hello! Egy zárvágással
megoldottam. Azt a kollégám, hogy ezzel nagyon erőlködni nem kell, fel lehet rakni, de tökéletes munkatelefonról lévén szó, tökéletes munkatelefon, tehát az ember nem Angry Birds-ot rak rá, hanem nagyon egyszerűen levelezik.
Hát meg azért tehet rá mondjuk Evernote-ot, ami egy munkatelefontól elvárható, hogy működjön rajta, vagy Basecamp-et, vagy más projektmenedzsment rendszert, azért lehetnek ott is olyan appok.
Biztos van BlackBerry-s verzió is, hiszen van nekik saját szoftverboltjuk amúgy.
Ez igaz. Most legutóbb azt olvastam egyébként, hogy nem is az a helyzet, hogy egyszerűen androidos alkalmazásokat futtatnak, de a lényeg, hogy az Amazonnak a store-jával állapodtak meg. Tehát hogy nem a Google Play Store lesz rajta a telefonon, hanem az Amazon Store, ami még ráadásul egy ilyen kis Google fricska is, vagy Google-nek szánt fricska is. Ne nyújtsuk túl hosszúra, a BlackBerry jó úton halad a felé, hogy megmeneküljön, és a HTC, hogy ezzel gyorsan a másikat is elővegyem. Hát azért az még nem tart szerintem, hogy megmeneküljön, csak ott tart, hogy végre a HTC One készülék vonal, az elkezdett egy kicsit felfelé tendáló számokat okozni a HTC-nek.
Igen, bődületesen magas bevétel mellett egy szégyenli valóan alacsony, de már nem negatív profitot mutathattak ki ebben a negyedévben. Ezen mindenki meglepődött amúgy, hogy ez a cég még egyáltalán van, másrészt pedig, hogy úgy tűnik, hogy lehet, hogy sem dől be.
Hát azért, igen, szerintem az még nem derült ki, hogy bedől le.
Volt benne egy lehet, felhívnám rá a figyelmet.
Ja, igen, hogy, hogy esetleg, tehát hogy van egy halvány esély, hát igen.
Mindenképpen elkezdtek kijönni az árakból, ahol eddig parasztbiciklivel bedőlve részegen.
Én nagyon lelkesedtem mindig is a HTC-ért, és most újra az utóbbi időszakban megint nagyon elkezdtem kedvelni. Ők is próbálnak valamit csinálni. Szemben mondjuk a Samsunggal, ami egyszerűen az égvilágon nem próbál semmit csinálni. Vagy Samsung?
Van az egy tökéletesen szerető telefon volt nekem, az első volt annó a kezemben, és ez a lehet, hogy bele lehetne költözni, lehet, hogy működik, jaj, működjön már neki az egész, meg legyen már eszük a stratégiához, és aztán nyilván az történt, hogy fogták magukat, és kiadtak 3 frissítést 4 hónapon belül, különböző készülékházak, különböző verziók, különböző nevek, tehát HTC-sen jártak el. Hát, ha most majd.
Így van. Mi szólnátok ahhoz, hogyha ezzel a Drucker hangulattal be is zárnánk a mai adást, ami már így is viszonylag hosszú nyúlt, és a jövő héten számotokra, mert én ugye nyaralni fogok, nem leszek itt, de számotokra itt maradna egy csomó jó kis Kickstarter és startup hír.
Nem legyen, próbáljuk meg ezt. Akkor köszönjünk el.
Akkor én megpróbálom. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!